Köszönöm szépen a szót, és én is köszöntök mindenkit. Hát találkoztunk már egy néhányszor, jó néhány ismerős arcra, hála Istennek. Hát igen, ide szorultunk, mert ez a projektor elromlott, és még nem javították meg, de épp mondtam, hogy minden valamire való régi szóhasználattal vendéglátóipari egységben van már ilyen plazma tévé, amit a falra lehet szerelni, foci meccset nézni. Hát mi nem vendéglátóipari egység vagyunk, hanem egyetem, nekünk ez van. Tartok tőle, hogy sok minden nem fognak messziről látni majd a képernyőn. Én leszek a legjobb helyzetben, nekem itt van ez a kicsi monitor, de hát ha már készültem képekkel, akkor nagyjából a körvonalakat lehet majd látni. Ezzel próbálom illusztrálni, hogy ne legyek annyira száraz, mert az előadás címe az Kóna bányász lenne. Nekem nagyon tetszik a cím, szóval olyan figyelemfelkeltő kategória talán, mert ez megjelent könyvalakba is, ilyen kis füzetecske, szóval nem nagy zolog, szóval nem könyv, hanem ilyen kicsi füzetecske alakba is, és annak a hátulján is a következő szlogen van, vagy bevezető van, hogy fölteszem a kérdést, hogy ilyen talmudi kérdés, hogy mi az abszolút lehetetlen, és természetesen ugye meg is válaszolom ezt a kérdést. Ugye, hogy aktuális legyek, arra a válasz az, hogy kamatlábra zoknit húzni, és egy viccet úgy kezdeni, hogy Kóna bányász. Mert szóval lehetetlen lett volna az, hogy kumbányász legyen, vagy sőt fokozzuk, hogy kún és grün, mert ugye a zsidó viccekben így van, hogy kún és grün bányászok legyenek, vagy még fokozva kún, grün, engel, vein, weinberger és a többiek bányászok legyenek. Ugye első hallásra talán meglepőnek tűnhet a személynevek és a tisztes szakma összekapcsolása, pedig ez így igaz, hogy ez a szintiszta igazság, ez nem volt lehetetlen. Mert bizony Kón, Grün és a többiek dolgoztak a bányában, dolgoztak a bányákban, a bányákért. A magyar szénbányászat elkezdői, továbbépítői, kiteljesítői és felvirágoztatói között előkelő helyeket foglaltak el a közelmúlt szóhasználatával. Ugye élmunkásai, ezt a szót én még a bányánál tanultam, ott voltak élmunkások, de gondolom máshol is. Szóval a közelmúlt szóhasználatával, hogy élmunkásai voltak a kónok és a grűnök, a zsidónak született honfitársaink. Nélkülük más lett volna néhány falu, város, kistérség, régió és ez az ország is. Úgy vélem, hogy nem közismert dolog ez. Akik azokban a falvakban, városokban, kistérségekben, vagy újabban, ugye járásokban, ugye régi új szóhasználattal, és az országban, Magyarországon laknak, ezt nem tudják, elenyésző számú ember él, kinek a tényekről tudomása van. Mielőtt azonban beszélnék a zsidóbányászokról, a korszak formáló emberekről, szükséges tisztáznom egy előjáróban, hogy kit is tekintek zsidónak. Tehát zsidónak tekintem az egyértelműen zsidó vallásúakat. Tehát Kun Ignác, Grün Béni, Engel Adolf, Herz Zsigmond, Vida vagy eredeti nevén Weil Jenő Dávid. A zsidó vallást felnőttként elhagyó Korin Ferencet, ő 1919-ben elhagyta a zsidó vallás felekezetet, és római katolikus lett, a néhai aradi főrabbi déd unokája. És az önmagukat felnőtt korukban már kommunistaként definiáló Gál Istvánt és Vas vagy eredetileg Weinberger Zoltánt. Kón és Grün elkezdte, Engel és Herz továbbépítette, Korin és Vida kiteljesítette, Gál és Vas a szocializmus idejében felvirágoztatta a magyar mélyművelésű szénbányászatot, melynek egyetlen bányája termel még kőszenet, hol én is dolgoztam, bányászkodtam 1983-88-ig, de már ez sem sokáig, hiszen 2013. január 23-án jóvá hagyta az Európai Bizottság a Márkushegyi szénbánya bezárásának állami támogatását, vagyis azt, hogy a magyar állam 42,3 milliárd forinttal járulja hozzá a versenyképtelennek ítélt Márkushegyi szénbánya, az utolsó még termelő mélyművelésű szénbánya bezárásának költségeihez, amelynek legkésőbb 2014 év végéig meg kell történnie. Szóval ez látszik jelenleg, ez a biztos. Tehát 2014-ben véglegesen megszűnik Magyarországon a mélyművelésű szénbányászat. Néhány szót a magyarországi kőszénbányászatról. Tehát itt a kivetítőn látszana a magyarországi szénbánya vidékek. Itt legalul Pécs, Komló, Nagymányok, Mázaszászár környéke. Ez a legrégibb magyarországi szénelőfordulás. Itt fekete kőszenet bányáztak annak idején. A Ajka környéke, itt kréta, barna kőszenet bányáztak, itt viszonylag kis mennyiségben. Várpalota környéke, itt miocén lignitet, tehát ezen kisebb hűtőértékű, főleg erőművi szenet bányáztak. Majd Oroszlány, Tatabánya, Dorog térsége, itt eocén korabeli barna kőszenet. A Mátra alja, itt lignitet, ugye a mátrai erőmű, ugye ez régen a Torres külfejtésnek ugye hívták, és a visontai, ugye Gyöngyös Visontait látta eszénnel. Salgótarján környéke, tehát a Nógrádi szénmedence, és a Borsodi szénmedence, Úzd környék és a Miskolctól északra eső terület, tehát a Trianon utáni Magyarország területén, ugye itt bányáztak szenet, fekete kőszenet, barna kőszenet, illetőleg ugye lignitet. A fekete kőszén a legnagyobb fűtőértékű, ugye azt követi a barna kőszén, tehát amivel ugye még lehet fűteni a lignittel, az főként ugye energetikai erőmű szózatra bányázták, ugye, és ezt még mindig bányázták Magyarországon, de az nem mélyművelés, hanem külfejtés. Tehát Magyarországon a kőszenet későn több évszázaddal az első európai felhasználását követően kezdték csak hasznosítani. A ma ismert legkorábbi adat egy Georg Wernernek, a Szepesi Kamara igazgatójának, majd királyi tanácsosnak 1549-ben megjelent könyvében található, mely szerint az erdélyi sóbányákban gyakorta kőszenet is termeltek a sóval együtt. 10 évvel későbbi bejegyzést tudósít a soproni városi számadáskönyvben a Bánfalvi hegy belső égéséről, lényegében az akkor még föl nem ismert brembergi vagy bremberg bányai szénről, ez ott van közvetlen az osztrák határnál. A 18. század második harmadára tehető a magyarországi kőszénbányászat megindulása, amikor főként a Selmecbánya környéki, ugye ez is már Szlovákiához tartozik, tehát a Selmecbánya környéki ércbányák gőzgépei, korabeli szóhasználattal tűzgépei számára kutattak fel széntelepeket. Magyarországon is a kőszén, a szénbányászat volt az ipar elindítója. A kőszén mozgatta a világot, és az ipari haladás motorjává lett, hiszen a gőzgépek és a 19. század nagy találmányai, a gőzmozdony és a gőzhajó a széntől kapta az erőt. Az 1830-as évektől jelentkezett az első nagyobb állandó szénfogyasztó, a dunai gőzhajózás, majd az 1840-es évek második felében elkezdődött a vasútépítés, a kiegyezés után pedig nagy ütemben folytatódott, és ez jelentős szénigény növekedést eredményezett a vasgyártás és a gőzbontatás miatt. A kiegyezés és a millennium közötti 30 év alatt mintegy 2000 kisebb-nagyobb gyár létesült az országban, amely különféle gőzgépei egyre több szenet igényeltek a bővülő száma és kapacitású, nagy mennyiségű kőszenet felhasználó vaskovók mellett, és megjelentek már a 20. század leendő nagy szénfogyasztói, a villamos energiatermelés biztosító hőerőművek is. A 19. század fordulója már valamennyi, a 20. században is termelő magyarországi szénmedencében folyt a méművelésű kőszénbányászat, és biztosította az ipari fejlődéshez szükséges fő energiahordozót, a kőszenet, amelyre nagy szükség volt, hiszen az ipari fejlődés ütemét tekintve 1867 és 1914 között évi 6%-os növekedéssel Magyarország Európa élvonalába tartozott. Az ipari méretű kőszénbányászat elindulásától a II. Világháború végéig az ország kőszéntermelésének zömét két nagy monopólium adta, a Magyar Általános Kőszénbánya RT, ez rövidítve a MÁK RT, és a Salgó-Tarjáni Kőszénbánya RT, ez az SKB RT. A 20. század elejére vezető szerephez jutó 1868-ban létrehozott Salgó-Tarjáni Kőszénbánya RT, tehát részvénytársaság szénterületeit elsősorban Salgó-Tarján és a környékbeli községek határában gyarapította, de 1891-től, illetve 1895-től kiterjesztette működését az ország északi, tehát Dorogot fogja majd megszerezni, és a délkeleti területeire, tehát itt a Nagymányok-Mázas-Szászfári térségbe, majd az 1900-as évek elejétől nyugatra és a Dunántúl különböző részeire is. A Magyar Általános Kőszénbánya RT-t 1891-ben hozták létre, a Borsodi és a Tatai szénmedencében, tehát ugye a Borsodi és a Tatai, ez Tatabánya mellett van, Tatai szénmedencében kezdte meg a termelést, a két világháború között azonban már az ország több táján voltak szénbányái. Az első császári és királyi szabadalmaztatott Duna gőzhajózási társaságot 1829-ben alapították Bécsben. A társaság tevékenysége egymás kiegészítő három területen folyt: hajóépítés, folyami gőzhajózás és kőszénbányászat. 1850 és 1870 között Pécs környékén nyitotta meg magas kalóriaértékű fekete kőszenet adó szénbányáit. Ausztria német bekebelezését, tehát az Anschluss követően német állami vállalatként a Göring koncern érdekkörébe került. 45 után a vállalatot a Pécs környéki bányáival együtt a Potsdami Egyezmény értelmében át kellett adni a Szovjetuniónak, ugye ez hadizsákmánynak minősült, és a bányák a Magyar-Szovjet Hajózási RT, ez a Messhart RT, vagy Messhart tulajdonába kerültek. 1952-ben a Messhart részvényeit a többi magyar-szovjet vegyes vállalatéhoz hasonlóan a magyar állam megvásárolta, úgy tetszik, hogy visszavásárolta. A többi kőszénbánya sorsa más volt, hiszen a Nemzetgyűlés 1945. december 6-án hozott döntést a bányák állami kezelésbevételéről, és a szénbányák államosításáról szóló törvény, ez volt a 1946 évi 13-as törvény, május 25-én fogadta el a Nemzetgyűlés. A rendszerváltás évében megkezdődött a magyarországi szénbányavállalatok felszámolása, és a 21. század elején megszűnt a mélyművelésű magyarországi kőszénbányászat, az egy még 2014-ig termelő Márkushegyi bányi üzem kivételével, amely a Vértesi Erőmű ZRT oroszlányi erőművét látja el fűtőanyaggal, energetikai barna kőszénnel. És az előfutárokról néhány szót, ők lesz a Kón és a Grün. A Tolna megye Váralja. Először idézek a község honlapjáról, tehát hogy mit írnak magukról néhány mondatot. Az 1020 főt számláló Váralja nevét a község határában álló Várfőhegyről, másnéven Törökdombról kapta, mely a környék legmagasabb pontja. 1793-ban Tolna megyében elsőként itt indult meg a kőszénbányászat, amely 1961-ig folyt. Ez hasonlóan a környező településekhez a község életének, fejlődésének meghatározója lett, írják magukról a község honlapjának készítői. tehát az Észak meccsekben, ugye ez az Észak meccsek, Várolján akkor vált jelentőssé a kőszénbányászat, amikor 1871. április 11-én Grün Béni, más variációval Grün Benő, ő volt egyébként az első pécsi magánbank megalapítója, és Springer Joachimmal együtt, és Kón Ignác, pécsi zsidó lakosok, Várolja községgel haszonbérleti szerződést kötöttek 30 évi időtartamra, az akkori szóhasználatlan szénvájási jogokra. 1895-ben az első Duna gőzhajózási társaság veszi meg a bányatelket és a bányaművelési jogokat, majd 1899. októberében azokat eladta a Budapesti Bankegyesület RT-nek. És ez a Budapesti Bankegyesület elnöke és a súlyának megalapozója az Ellenberger Henrik volt, aki a Budapesti Zsidó Hitközség választmányának is tagja volt. Tehát eladta ennek a bankegyesületnek, majd a két vállalat közötti különböző pénzügyi tranzakciók és birtokcserék következtében a Várolyai bánya dél-magyarországi kőszénbánya RT-hez került, majd az új tulajdonos az Esztergom Szászvári kőszénbánya RT, korábban az igazgatóság elnöke az idősebb Korin Ferenc volt, és egyik alapító és alelnöke a Reimann Lázár. A Reimann Lázár, ő csak néhány címe, magyar király udvari tanácsos, a Vas Koronarend lovagja, az Esztergom Szászvári kőszénbánya RT egyik alapító és alelnöke, a Nyugat-Magyarországi kőszénbánya RT egyik alapító és igazgatósági tagja, a Salgótarjáni kőszénbánya RT vezérigazgatója, az Országos Magyar Bányászat és Kohászat Egyesület választmányi tagja, stb. Sírja egyébként a Salgótarjáni úti zsidó temetőben található. Dorogon, ami szintén bányászváros, egy utcát neveztek el róla, Reimann utca, később ebből Hunyadi utca lett, és egy aknát, ugye a Reimann akna, és egy tárót, tehát ami vízszintesen megy a föld alá, Reimann altárót is róla nevezték el. Szóval ez az Esztergom Szászvári kőszénbánya RT vásárolta meg, és 1925-ben a széntermelés joga a Salgótarjáni kőszénbánya RT-re szállt, akinek a vezérigazgatója volt ez a Korin Ferenc úr. Az új tulajdonos a szén kitermelését megszüntette gazdaságossági megfontolásokból 1928-ban, majd 1953-ban kezdődött újra a mélyművelési kőszénbányászat. Ekkor már állami tulajdonú volt, és a Komlói Szénbányászati Tröszt kezdte el, aminek a vezérigazgatója Vas Zoltán volt, tehát ennek lett egyik bányaüzeme. Majd a szénbányászat a 60-as évekre nem volt, vagy nem volt gazdaságos, ezért az érintett területen a bányászati tevékenységet 1962. szeptember 6-án befejezték, ugye felszínre hozták az utolsó csille szenet. Ez is egy jelképes, hogy szeptember 6-a, ugye ez volt a szocializmus alatt a bányásznap. Most már ugye a Szent Borbála napja, amikor ugye tartják azok a bányászok, akik már nem bányászok, mert ugye már nincsen bánya, csak a nyugdíjas bányászokra ugye testálták ezt a bizonyos Szent Borbála napot. Az a lényeg, hogy azért még megemlékeznek azokról, akik ténylegesen ugye tettek valamit. Szóval elkezdték Kón és Grün. Az első nagyok, ő az Engel és a Herz. Baranya vármegye Komló, néhány szót a honlapjukról. A középmecsek északi részén fekvő Komló nevének első említése 1256-ból való. Évszázadokig egy utcás úti falu volt a Kaszárnyapatak völgyében. A 19.-20. századi jelentős fejlődését a határában feltárt fekete kőszénnek köszönheti, miután 1880-ban Engel Adolf megvásárolta a Batthyány uradalmat, és 1895-ben szakemberek irányítása mellett megnyitatta az Adolf, majd a Glanzler és a szerencsetárókat. 1898-ban mélyítették le az akkor még csak 80 méter mély függőleges Anna aknát, ez lett lett később a tambánya, ahol a bánya utánpótlását képezték ki. Egyébként azért annak, mert engeladó felesége Justus Anna volt, tehát a nejéről nevezte el a első függőleges aknát. 1909-ben a Magyar Általános Hitelbank és az Engel cég együttes tőkével létrehozta Dunántúli Kőszénbánya részvénytársaságot, majd még ugyanebben az évben az egész bányavállalatot 2,5 millió koronáért megvásárolta a Magyar Államkincstár. 1944-ben 1100 dolgozója volt a bányának, és 219.710 tonna szemet termelt. Mivel a komlói és a pécsvidéki liász kőszén egy része közvetlenül, más része megfelelő egyéb kőszénnel való keverés után alkalmas kohó-koksz gyártására, a Dunaújvárosi, ugye akkor Sztálinvárosi, új vas- és acélkohászati művek energiaellátását a komlói szénre alapozták. 1956. május 27-én gördült ki az első szénszállító vonat Komlóról, mely a Dunai Vasmű számára szállította a szenet. Azután Komló lett a mecseki szénbányászat vezető területe. A vállalat 1991-ben csődeljárás kezdeményezett, aminek következtében a mecseki szénbányák felszámolása megkezdődött. Az utolsó komlói bányaüzemet, az Obákit 2000-ben zárták be, ami a város másfél évszázados fejlődését törte meg, írta a honlap. Zobákon volt szerencsém 1978-tól 81-ig dolgozni. A komlói kőszén előfordulások ipari méretű bányászatát Engel Adolf, mutatom a arcképét, amennyire lehet látni. Szóval ő Engel Adolf, rendes, jó magyaros, pajuszos kinézetű úriember volt. Tehát Engel Adolf indította el. Engel Adolf 1820-ban Pécsett született. 4 évesen apa nélkül maradt fiú, 11 évesen ilyen batyus vándorkereskedéssel kezdett el foglalkozni, apróságok árusításából tartotta el magát, a német anyanyelvű fiúcska, ugye nem tudott magyarul még, ki önerőből tanult meg később magyarul, franciául és héberül. Összegyűjtött pénzéből különböző vállalkozásokba kezdett, 16 évesen dohánnyal kereskedett, 18 évesen használt ruha- és bútorboltot nyitott Pécset. 1844-ben megnősült, és házasságát bőséges gyermekáldás kísérte, 9 gyermeke született, ugye 8 megért a felnőtt kort is. Az üzleti életben az igazi áttörés számára a fa hozta meg. 1853-ban indította be termény- és fakereskedő vállalkozását, erdőket vásárolt, létesített gőzfűrészüzemet, parkettagyárat, sóraktárat, uszodát, gőz- és kádfürdőt, és volt kőszén raktára is. A Dunagőzhajózási Társaság ez időben megnyitott Pécs környéki bányáit ő látta el a korabeli bányászathoz nélkülözhetetlen fa anyaggal. Ő volt a dél-dunántúli faipar, majd élete alkonyán a komlói kőszénbányászat megteremtője. Sokoldalú munkásságát az 1878-as párizsi világkiállításon nagy aranyéremmel ismerték el, és megkapta a koronás aranyérdemkereszt kitüntetést is. 1886-ban első Ferenc József a közgazdasági életterén szerzett érdemeiért jánosi predikátummal magyar nemességet és címert adományozott Engel Adolfnak. Hát ugye nem lehet látni, ez a nemesi oklevél, de talán a címerből több látszik, tehát ez volt a címere. Nemesi címerébe itt alul látszik assidu labore, szüntelenül dolgozni vagy munkálkodni mondatot íratta, tehát ez volt a, ha úgy tetszik, a jelmondata. Aktív tagja volt a pécsi zsidó hitközségnek, 1874-től annak elnöki tisztét is betöltötte, és ő volt az egyik kezdeményezője az 1869-ben felépült pécsi nagy zsinagógának. A tagja volt Pécsváros törvényhatósági bizottságának, több kulturális és művészeti szervezetnek. Meghatározó szerepe volt a komlói kőszén vagyon feltárásában és művelésbe vonásában. Ő kezdte el a kőszén ipari méretű bányászatát Komlón. Jánosi Engel Adolf emlékét őrzi egy emléktábla a pécsi zsinagóga falán. a Rákóczi út 54-es számú ház homlokzatán, amelynek ezt egyébként 2010. november 4-én avatta fel Páva Zsolt Pécs polgármestere. Érdekes módon ez a ház nem az ő háza volt, az ő fiának a háza, és jelenleg ez a hivatalos nevén Nemzeti Adó és Vámhivatal Dél-Dunántúli Regionális Adófőigazgatóság ügyfélszolgálati irodájának az utcai homlokzata. A szövege a következő. 1848-as nemzetőr, a pécsi faipar megteremtője, a kumlói bányák alapítója, a nemzetiségek és vallásközösségek békés együttműködésének előmozdítója, Pécsváros mecénása. Emlékére állították Pécsváros polgárai és az Engel család nagyvilágban szétszórt tagjai 2010-ben. Szintén az ő emlékét őrzi az elmúlt évtizedeket szerencsésen átvészelt, és 1991-ben újra felállított szobra Kumló főterén. Itt mellette látjuk a dédunokákat, Engel Pétert, aki Amerikában él, egy egyetemi tanára, és az ő családját. Az Engel család nagyon szertágazó, Magyarországon nem él már közvetlen leszármazott, de a nagyvilágban mindenhol ugye szerte szél. Nem régen volt itt, volt kiállítása is, vagy van még, szintén a dédunoka Stein Anna, akinek egy a Duna parton található egy a kövezetbe, ez intarzia, nem tudom, ilyen színes kövekből készített szobra a Dunába lőtt áldozatok emlékére. Természetesen. Engel József volt a fia, aki tovább viszi a célet. Nem, az a másik Engel, annak nincs köze hozzá. Pécset volt egy másik Engel is egyébként, aki nem volt zsidó, hanem német nemzetiségű. Ez az Engel József, ő 1938-ban, ha jól emlékszem, halt meg. Ő is nagyon híres volt, mert Wagnerrel levelezett, és jó barátja, ő zenész volt, és filozófus, nem is foglalkozott az üzlettel, tehát ugye a cég dolgai nem igen mentek. Több könyve jelent meg, németül írt, tehát az Engel József a háború előtt még meghalt, tehát az egy másik Engel. De nyugodtan szóljanak ezt. Jó, tehát ez Kumló főterén van, valamikor még, amikor én a Kumlón dolgoztam, akkor Lenin térnek hívták, most ugye főtérnek hívják, ezt a házat ott hátul az volt a pártház, most az a Városi Múzeum, szóval átalakulnak a városok természetesen, és akkor nem volt ott az Engel szobor. Ugye, mert ezt 1991-ben állították föl ugye újra. Érdekes módon 1900-as évek elején, tehát 1903-ban hal meg Engel Adolf, Bécsben hal meg a gyerekeinél, ott is temették el. Utána rögtön állítottak neki egy szobrot, és amikor 1909-ben megvette a Magyar Államkincstár a kumlói bányákat, akkor kötelezettséget vállalta arra, hogy a szobor fenntartásáról gondoskodik. És akkor a történelem. A szobor az áttélte, mert 1919-ben ledöntötték a szobrot, 1920-ban visszaállították. 1944-ben ismét ledöntötték, 1945-ben visszaállították, 1950-ben elrendelték a szobor beolvasztását. De a szobrot elszállították, de Kossuth bánya, az egy négy bányája Kumlónak az egyike, befalaszták, szóval elrejtették, és amikor Vas Zoltán lesz majd 53-ban Kumlói Szénbányászatütt lesz vezérigazgatója, akkor neki ezt megmondják, és ő elviteti a Kumlói Múzeumba, és ott lesz majd 1991-ben a rendszerváltás után pedig fölállították, tehát ott van a helyén, tehát ugye látszik a dátumokból a történelem. hogy ugye mi történik. Tehát halála után egy ideig Kumló legszebb utcája, és az ő nevét viselték, ma már József Attila az utca névadója. Jelenleg a nem annyira impozáns, de kétségkívül stílusos, ugye Anna utcával párhuzamos, majd azt keresztező, az Anna aknához vezető út viseli a nevét, tehát ugye Anna volt a felesége, és most ugye Engel Adolf utca párhuzamos az Anna utcával. Pécset 1910-ben utcát neveztek el róla, ám ugye 1944 júliusában ezt átnevezték, ugye a zsidók deportálásával, hogy néz az ki, hogy zsidó embernek viseli a nevét, ugye Pécset egy utcát, máshol is ugye megváltoztatták ezeket. Majd érdekes módon a felszabadulás után se kapta vissza a nevét, mert hát akkor meg kapitalista volt, tehát ugye akkor se volt jó, és a zsinagoga mögötti utcát, ugye Goldmar Károly utcának nevezték, és soha az életben nem volt Pécset, ugye semmi kötődése nincs, de hát zsidónak zsidó volt, mondjuk a zeneszerző, és olyan semleges név, tehát mindmáj ugye Goldmar Károly utca, tehát nem kapta vissza a nevét. 2007-ben János Engel Adolf komlói bányászati gyűjteményért közhasznú alapítványt alapítottak. Mi 2008-tól Komlóváros önkormányzat hivatalosan József Attila Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjteményben, magyar ugye múzeum, egy emléksarok őrzi emlékét. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 2001-ben János Engel Adolf díjat alapított Komlóváros gazdasági fejlődését elősegítő munkásság megbecsülésére. Idézem, az egyes gazdasági szervezetek érdekén túlmutató, a város gazdaságának egészét szolgáló tevékenység elismerésére. Dénes Gizella, aki még Dajcs Gizellának ugye született, és ilyen néven is jelentek meg regényei a két háború között. Engel Adolfról szóló szépirodalmi alkotásának 30 ezüsta címe 2012-ben jelent meg Pécset, a Propannonia kiadói alapítvány jelentette ezt meg. Tehát Kumló és Pécs városa, tehát 100 évvel Engel Adolf halála után eleven emlékezetében tartja azt az embert, kinek létét ugye Kumló, és a 19. század végi gyarapodását, tehát Pécsnek a gyarapodását köszönheti. Tehát a mecseki kőszénbányászatot folytatta és tovább építette Engel. Egy ugrás, Borsod vármegye, Királt község. Királt község Borsodabói Zemplén megyében, az Ózdi kistérségben, Ózdtól 15 kilométerre keletre található. A települést 1246-ban említik először, az egri érsekség birtoka volt. A 19. században indult fejlődésnek, miután elindult a szénbányászat. A helyi termelő bányőzem nem csak Király lakosságának adott munkahelyet, hanem a környéken élő embereknek is. Az 1980-as évek közepétől a lakosság száma folyamatosan csökkent, mivel a bányőzemet visszafejlesztették, olvashatjuk a község honlapján. Tehát a borsodi szénmedencét a Király és Szenter községek környékén található barna kőszén kibúvások alapján fedezték fel. A több adatunk is van, de 1886-tól beszélhetünk szénbányászatról, mikor létrehozták a Melczer Géza és társai Center Királt kőszénbányák vállalatot, melynek egyik tulajdonosa volt Herz Zsigmond is. Herz Zsigmond Mezőcsáton született, egy zsidó család gyermekeként. A jóképességi fiú Miskolcon gimnáziumot, majd Budapesten Kereskedelmi Akadémiát végzett, 23 évesen gépgyárat létesített Miskolcon, amely a legnagyobb magánkézre lévő gépipari vállalkozás lett a 19. század végén. Vasöntődéjében malomberendezéseket, mezőgazdasági gépeket, bányagépeket, csilléket gyártott, de a modern városfejlesztéshez igazodva villamosvezeték, oszlopokat és csatornahálózat szerelvényeket is. Királdi Herz Zsigmond többek között a Miskolci Kereskedelmi és Iparkamara tagja volt, ő alapította meg a hazai üvegipari részvénytársaságot, és malomberendezéseivel szerelték fel a Borsod Miskolci gőzmalmot, amelynek igazgatósági tag és egyik tulajdonosa is volt. 1884-ben 20 évre szabadalmat nyert a Miskolci telefonhálózat kiépítésére. Ő építette ki a telefonhálózatot. majd fokozatosan a szénbányászat felé fordult herci érdeklődése. Királdon 1893-ban mélyítették le a hurokvölgyi lejtősaknát, és 1894-ben kezdték meg a herc utónevét viselő Zsigmond függőleges akna, ugye herc Zsigmondnak hívták, tehát ez egy Zsigmond függőleges akna, 45-ben átnevezték ezt is, és a Szabadság akna nevet kapja majd. Tehát mélyítését ezáltal Királd az ország egyik jelentős széntermelő helyévé vált. 1984. január 20-án hagytak fel a szénbányászattal, és a királdi bányát bezárták. Egy emlékszoba, két kopjafa, befalazott bányabejárat, néhány fontosabb adatot ismertető emléktábla, és a 38 bányász áldozat nevét feltüntető márványtábla emlékeztet Királdon az ózdvidéki kőszénbányászatra. Akinek a nevéhez ténylegesen köthető az egész királdi bányászkodás, kinek nevében is ott szerepel a királdi szó, a királdi herc Zsigmond, a Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársulat vezérigazgatója, amely Mákerté a szénbányák államosításai Magyarország legnagyobb magánbánya koncernjeként meghatározó szerepet töltött be az ország gazdasági életében. A királdi bánya megvásárlás után a társaság más területekre is kiterjesztette tevékenységét, és a Mákerté nemzetközi hírnevét megalapozó fellendülés akkor kezdődött, amikor a tatabánya és környékbeli széntelepek kutatásának és feltárásának a jogát is megszerezték. Hát ebből tartok tőle, hogy semmit sem látnak. Szóval ez a Mákertének a úgy tetszik a családfája, hogy hány lábon állt, azért felolvasom. Tehát a kőbánya üzem, mészégetőzem, cementgyár, szén, lepárlótelep, agyagtéglagyár, agyagtetőcserépgyár, ezt már én se látom, alumíniumgyár, villamostelep, karbidgyár, faüzem, brikettgyár, és még lehetne folytatni, szóval ugye nem csak a bányászatból élt, ez a Mákerté 50 éves, 1941-ben jelent meg ez a könyv, egy jubileumi könyv. Annak a címlapjáról van ez a kép. Tehát a királdi kőszénbányászatot folytatta és tovább építette a herc. Komárom vármegye tatabánya. Tatabánya rövid története néhány évszámmal is leírható, az újból a honlapról idézett. 1902. szeptember 16-án került a helység névtárba, tehát addig ugye nincs ilyen nevű helység. 1947. október 10-én pedig három előtt településével várossá egyesül, tehát ugye ez a akkori szóhasználattal ugye Untergalla, tehát az alsó galla, Opergalla, a felső galla, a Bánhida, amely szlovák lakosságú volt, és ugye a tatabánya, ami hirtelen lett, és mégis ugye ezt a nevet fogja majd kapni. 1950 óta Komárom Esztergom megye székhelye, hát ugye természetesen Esztergom nem lehetett a klerikális reakció fészke, tehát ugye tatabánya lett 1950-től, és 1991 óta pedig megyei jogú város. A legenda szerint Árpád seregei így győzték le Szvatopluk Morva fejedelem hadát, ennek emlékére állították 1907-ben a Turul madarat, amely a világ legnagyobb madárszobra és Közép-Európa legnagyobb bronzszobra. A török hódoltság idején elnéptelenedett falut 1730 körül Eszterházy József külföldi telepesekkel népesítette be, és a 19. század végének bányafeltárásai megváltoztatták a községek addigi életét, arculatát. A Magyar Általános Kőszénbánya Erte 1894-ben vásárolta meg a szénkitermelés jogát, és 1896 karácsonyán felszínre került az első csilleszén. A szénbányászat az 1970-80-as években egyre gazdaságtalanabbá, majd veszteségessé vált, a szénvagyon csökkenésével, a bányák bezárásával, a városban 1987-ben zárt be az utolsó bánya, vészesen beszűkült a nagyszámú lakosság megélhetési lehetősége. Tatabánya bányászváros és iparváros jellege egészen a rendszerváltásig meghatározó volt, azóta a város gazdasági szerkezete megváltozott, írják önmagukról a Tatabánya honlapján. 1892. március 24-én első Ferenc Józseftől magyar nemességet és címet kapott Herz Zsigmond, tehát azért Királdi Herz, ugye ez a nemesi előneve volt, kötötte meg a Tatatóvárosi hitbizományi uradalomra és az Eszterházi család szabad rendelkezésű birtokaira vonatkozó szénkutatási és kitermelési jogokat biztosító szerződést. Így idézett, a tatavidéki bányászat is az ő tevékenységének köszöni nem csak létezését, hanem egész kiteljesedését, egy szóval megteremtését állapította meg Lichauer Lajos, ő a Selmezbányai Bányászatiskola tanára volt, bányamérnök, bányafőmérnök volt, bányafőtanácsos, jogászszakíró, stb. Tehát Herz személyesen irányította a tatabányai bányászkodást, és a bányák is az ő közvetlen vezetése alatt álltak. Királdi Herz Zsigmond 1902-ben királyi udvari tanácsosi címet kapott Ferenc Józseftől, többek között a belga Lipótrend lovak keresztje kitüntetést is birtokolta. Alapító tagja volt az Országos Magyar Bányászat és Kohászati Egyesületnek, és érdekességképpen Herz Zsigmond járult hozzá a legnagyobb összeggel, 3000 akkori forinttal, a korának ismert szobrászművésze, a Donát Gyula által készített tatabányai akkori nevén Bánhidai Turul emlékmű felállítási költségeihez. Ugye most bizonyos körök ezt előszeretettel használják, a tatabányai Turul szobormás. Hát nem tudják, hogy a Donát Gyula a Rákoskeresztúri zsidó temetőben van eltemetve, mert aki készítette, ő történetesen ugye zsidó volt, magyarul se igen beszélt, tehát német anyanyelvű volt, plusz a 5676 forintba került akkori forintba a felállítása. Gróf Galántai Eszterházi Ferenc 500 forinttal járult hozzá, az esztergomi főkáptalan 100 forinttal, Királdi Herz Zsigmond 3000 forinttal. Tehát több mint a felét ő állta a zsidó szobrász által készített tatabányai Turul szobornak, de hát ugye ezek a mellékes dolgok természetesen. Tehát mindent összegezve, ez is egy idézet lesz, ha voltak is bizonytalan és halvány jelei az itt lévő szénnek, a tatabányai eocénkorú szénmedence felfedezése, ha sokan mások is munkálkodtak rajta, elsősorban is vitathatatlanul Herz Zsigmond érdeme. Tatabányán az 1898-ban megnyitott és 1930-ban bezárt kettes akna, a képe, de hát sok minden nem fogunk látni róla, tehát korabeli képes lapon itt látszik a Királdi Herz Zsigmond akna, tehát ezt a nevet kapta, majd a tatabányai szénbányák vállalat beruházásában Vértes Somló község határában 1989-ben megnyitott, és 1994-ben bezárt Zsigmond akna őrizte még emlékét. A tatabánya ótelepi úgynevezett hatajtós házakból állom, ma már nem létező Királdi Herz Zsigmond utca mellett. Tehát a tatabányai kőszénbányászatot létrehozta Herz Zsigmond. A legnagyobbak. Szintén tatabánya. Egy idézet, a vezérigazgatói tisztséget az alapítástól 1903-ig Királdi Herz Zsigmond, a társulat megalapítója, tatabánya felfedezője, utána 1914-ig Szende Lajos, 14-ben hal meg, ő a 8-as akna viselte nevét tatabányán, melyet 1968-ban zártak be. Sírja a Salgótarjáni úti zsidó temetőben található Szende Lajosnak is. Jelenleg a Tatabánya megyei jogú város közgyűlése 2008-ban egy közutat Szende Lajosról nevezett el, tehát van tatabányán Szende Lajos út. Tehát Szende Lajos a kiváló szervezelő, viselte majd az ő halála után 1941-ig Vida Jenőre hárult a legsúlyosabb háborús időkön keresztül a társulat vezetésének gondja, írta a Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársulat 50 éves fennállás alkalmából készített jelentést. Ugye három zsidó ember az alapítást 1941-ig. utána majd jön a gálistán, aki szintén ugye haláláig. Hát Tatabányán ezt nem sokan tudják természetesen, de ez nem is lényeges. Vida Jenő Dávid, egy érdekes kép róla. Visz magyarban, karddal, ugye, hogy kell az akkori időkben természetesen. Tehát Vida Jenő Dávid Budapesten született, egy szegény zsidó család gyerekeként. Weil volt az eredeti. A gimnázium majd a Kereskedelmi Akadémia elvégzése után gyakornokként kezdte a pályáját a Grünwald és társa szeszipari vállalatnál, majd 1897-től a Mákerténél intéző, cégjegyző, később cégvezető, majd igazgató, 1914-től pedig vezérigazgatója lett, 1941. augusztusi kényszeri lemondásáig, hogy a zsidó törvények miatt kellett lemondani. Vida Jenő a Mákertét átszervezte és hatalmas iparvállalattá fejlesztette. Az első világháború alatt megépítette a felsőgalai cementgyárat. 18-ban a vállalat érdekkörébe vont az Urikán Zsírvölgyi Magyar Kőszénbánya Rt-t, de a bauxit telepek feltárása és a bauxit hazai feldolgozására ugye ő létesítette felsőgallán ugye a tatabányai alumínium kohót, ami természetesen ugye már nem működik. Szoros kapcsolatok fűzték a Magyar Általános Hitelbankhoz, az Alumíniumért Bányai Sipar Rt-hez és sok más iparvállalathoz. Horthy Miklós kormányzó szűkebb köréhez tartozott, azon zsidó vagy zsidó származású képviselők között volt, akik még 1943-ban is a Felsőház pénzügyi bizottságának a tagja maradhatott. Az ország német megszállása után internálták Kistarcsára, majd Auschwitzba deportálták, azt még túlélte, majd amikor a veje, a Perényi István, aki még pulitzerként született, a magyar király udvari főtanácsos, Magyar Állami Hitelbank ügyvezetigazgatója, ő megkeresztelkedett a Perényi, tehát a Vida nem. Tehát gépkocsival ment érte, de hazafele cukorbajos volt, nem volt gyógyszere, Auschwitz-a túlérte, de haza már nem ért, tehát meghalt 1945-ben. 2008 áprilisában egy utcát neveztek el Tatabányán Vida Jenőről, az utca elején pedig egy emlékkövet állítottak. Valamikor a tatabányai 11-es akna neve Vida Jenő akna volt, amelyből 1920 és 78 között, tehát 58 éven át folyt a széntermelés, valamint a Tatabánya óvárosban található Mákerté által épített népház melletti népligetnek nevezett parkot Vida Jenő parknak nevezték egykor. A jelenlegi Kossuth Lajos közgazdaság és humán középiskola épülete adott otthont a Vida Jenő erdei iskolának. Vida Jenő társadalmi elismertségét jelezte, hogy többek között a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének igazgatósági tagja és alelnöke volt, valamint elnöke volt az Országos Iparegyesületnek, a Magyar Bánya és Kohóvállalatok Egyesületének, szakosztályelnöke volt a Magyar Kereskedelmi Statisztikai Értékmegállapító Bizottságnak, tagja volt többek között az Országos Szénbizottságnak, az Országos Központi Árvizsgáló Bizottságnak, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának, Cementgyárak és Mészégetők Országos Szövetségének, Országos Iparügyi Tanácsnak, a Magyar Gazdaságkutató Intézet Elnöki Tanácsának, a Magyar Hírlapírók Országos Nyugdíj Intézete Vezérlőbizottságának, az Energia Világ Konferencia Magyar Nemzeti Bizottságának, Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesített, akkor ugye így említették, Vármegye Törvényhatósági Bizottságának. Horthy Miklós kormányzó 1921-ben Magyar Királyi Gazdasági Főtanácsosi címet adományozott neki, 1927-ben az országgyűlés, a Magyar Országgyűlés örökös felsőházi tagja lett. 35-ben a Magyar Érdemrend nagykeresztjét kapta meg, Komárom városa 1923-ban díszpolgárává választotta, 1927-ben Alsógalla, Felsőgalla, Bánhida, Tatabánya és Vértessomló díszpolgárává választotta, de elnöke volt például a Budapesti Zsidó Fiúárvaháznak, az 1930-ban épített felsőgalai zsinagóga költségeihez is ő járult hozzá a legnagyobb mértékben. Ilyenkor mindig hinton érkezett a nagyméltóság úr, mondta egyik kedves jó ismerősem, aki még ismerte. A Forrás című tatabánya megjelenő folyóiratban azt olvashattuk, a zsidó törvények másik áldozata az a Vida vagy Vej Jenő, aki Tatabánya 20. századi történelmének valószínűleg legtehetségesebb és legsikeresebb alakja. Mint a bányászat kiváló szakembere, nem csak szakmai, de gazdasági karriert is befut, az ország legtehetősebb családjainak egyikét viszi, akaratlanul a pusztulás felé. A felső 10 000-ig ívelő karrierje a háborús években fordulatot vesz, s hamarosan le kell mondani a rangról, tisztségről, befolyásról, hogy végül kitaszítottként Auschwitzba vezessen útja, s már hiába éri meg a felszabadulás, nem kerül ki élve a megpróbáltatásokból, de írták. De hát a tatabányai kőszénbányászatot folytatta, továbbépítette és kiteljesítette ugye a Vida Jenő. Salgótarjáról néhány szót. Szintén a honlapról. Salgótarján megyei jogú város, Nógrád megye székhelye. 1847-től kutattak a szén után a falu közelében, 1850-ben fedezték fel a barna kőszenet. Beindult a bányászat, és a 1860-as végén megalakult az akkori idők legnagyobb társasága, a Salgótarjáni Kőszénbánya RT. 1922-ben kapott a községvárosi rangot, 1950-ben az addigi Balassagyarmat helyett, mert addig Balassagyarmat volt, Salgótarján lett Nógrád megye székhelye. A szocialista beruházások idején Salgótarján az iparvárosok közé tartozott. Az üzemek bezárása az 1970-es évekre tehető, amikor a bánya bezárt a szén fogyása és a gazdaságtalan kitermelés miatt, írja a város honlapja. Tehát a Nógrádi medencében a barna kőszén jelentősebb mértékű bányászatára az 1868-ban megalakult Salgótarjáni Kőszénbánya RT szakosodott, mely igazgató tanácsának elnöke az idősebb Korin Ferenc, őt követte a fia, az ifjú Korin Ferenc. Egy képet mutatnék, ott az idősebb Korin Ferenc és a fia, az ifjabb Korin Ferenc, akik az ország egyik legnagyobb vállalat konglomerátumává, koncernjévé fejlesztették. Korin jogi doktori diplomát szerez, majd 18-ban nevezik ki a Salgótarjáni Kőszénbánya RT vezérigazgatójává. 25-ben megválasztják az apja által alapított Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnökévé, később elnökévé. 25-ben ő alapítja a Magyar Munkaadók Központját, melynek első elnöke volt, és társadalmi helyzetét jól jelzi, hogy 1937-ben például az alábbi tisztségei voltak. A Magyar Országgyűlés Felsőháza kinevezett tagja, kereskedelmi főtanácsos. A Felsőház Iparügyi Külügyi és Pénzügyi Bizottságának tagja. A gazdaság és hitélet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról szóló, stb. Törvénycikk országos bizottságában a Felsőház részéről választott jegyző. A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank alelnöke. Az Energia Világkonferencia Magyar Nemzeti Bizottsága szakértő tagja. Tudom, tehát muszáj ugranom, szóval itt majd egy oldalon át lehetne sorolni. Érdekességképpen ő volt a Magyar Nemzet című napilap főfinanszírozója, az akkori Magyar Nemzeté természetesen. Korin Ferenc a két világháború között a magyar gazdaság élet egyik legbefolyásosabb személye volt, a Korin Korfel Mautner Weiss család feje. Tehát itt is az ő tulajdonukban volt a Weiss Manfred Vas és Acélművek RT, a Repülőgép és Motorgyár RT, a Weiss Manfred Alumínium Művek RT, Weiss Manfred első magyar konzervgyár és ércárugyár RT, első kecskeméti konzervgyár, a Dunai Repülőgépgyár, Agrár globusz, mezőgazdaság és gépkereskedelmi RT, metaloglóbusz, fémkereskedelmi RT, termoglóbusz, egészségügyi berendezések és csőkereskedelmi RT, ferroglóbusz, vasárukereskedelmi RT, szóval lehetne még folytatni, mert ugye nagyon sok. 44 márciusában a német megszállás után vagyonát kénytelen volt átadni a németeknek, melynek fejében elhagyhatta Magyarországot. Horthy Miklós írja a naplójában. Az SS-szel kötött megállapodás aláírása 44 május 1-e után az SS tisztek azonnal Bécsbe vitték személygépkocsikkal a családokat. A Weiss és a Koring családok 32 tagja 1944. június 25-én a német Lufthansa nagy külön repülőgépen megérkezett Lisszabonba. Tehát ugye túlélték az egészet. Fogom mondani. Második világháború után anyagilag segítette a Portugáliában élő Horthy Miklós kormányzót. 47-ben New Yorkba telepedett le, ahol számos üzleti vállalkozást alapított, emellett a Magyar Nemzeti Bizottmány társelnöki pozícióját is ellátta. A 60-as években ő kezdeményezte a New Yorki Magyar Ház létrehozását. Habsburg Otto írta róla a következőket. Amikor még otthon élt, ismert volt, mint a magyar közgazdaság kimagasló egyénisége, és mint bölcs. Amikor azután emigrációba kényszerült, mint önzetlen hazafi lépett fel. Segített sok honfitársán, de soha jótékonyságával nem büszkélkedett. A legtöbb esetben az emberek nem is tudtak róla. Diszkrét jótevő volt, aki nem szerette a mások ismerítetteit. Mivel tovább működött a közgazdaságban, voltak anyagi lehetőségei, de szerényen élt, mert jövedelmét főleg szűkölködő magyaroknak szentelte. Írt a Habsburg Otto. Hát elhihetjük neki, miért írna valótlant. 1964-ben New Yorkba halt meg. Domborműve apjáival egyetemben Salgó Tarjánban található az ottani bányászati kiállító helyen. Tehát a Salgó Tarján és a Nógrádi kőszénbányászatot folytatta, továbbépítette és kiteljesítette a Korin. És akkor az utolsó nagyok, a Gál és a Vasvagy Weinberger. Gál István egy ilyen gyönyörű, szép 60-as, 70-es évekbeli kép, ugye ez a mozdulat, hiszem ugye tipikus. Tehát Gál István még apja még Glück volt, tehát Glück Jenő volt, Szirma Besenyő és Sajó Besenyő községek jegyzője, ki zsidó mi volt, amiatt a második világháború előtt ugye nyugdíjaztak. Gál István Miskolcon végezte a gimnáziumot, de egyetemre már nem iratkozhatott be, ugye az akkori zsidó törvények miatt. Majd Budapestre költöztek, egy konzervgyárban lett tisztviselő, de itt se lehetett ugye állami alkalmazott, ezért egy textil kereskedőnél lett kifutó, majd az Opel cégnél autószerelő tanonc. 1940-ben munkaszolgálatra hívták be, majd az orosz frontra vitték, ahol 43-ban a Don környéki harcok során orosz hadifogságba került, mely az ő számára és sok zsidó munkaszolgálatos számára is az életbe maradást jelentette. 45-ben térhetett haza Magyarországra, és még ebben az évben belépett a Magyar Kommunista Pártba. 45-ben a Tüker, a tüzelőanyag kereskedelmi vállalat, majd 46-ban a Magyar Állami Szénbányák RT elnökségébe delegálta az MKP. 49-ben az Ipari Minisztériumban, majd a Bánya és Energiaügyi Minisztériumban dolgozott, és emellett a Gazdaság és Műszaki Akadémián tanult, majd 53-ban a Tatabányai Szénbányászati Tröszt, ennek a jogutódja lesz a Tatabányai Szénbányák Vállalat, igazgatójának nevezik ki, mely pozíciót 1979 végén bekövetkezett haláláig betöltötte. 59-ben a Marsz Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerez mérnök közgazdászoklevelet, 61-ben Kossuth díjat kapott. Csak érdekességképpen, hogy 56-ban szintén egy tatabányai zsidónak született bányamérnök, a Kálmán György, Gál István munkatársa is Kossuth díjat kapott. 62-ben szerez doktori fokozatot, 70-től Tatabánya diszpolgára, és az MSZMP Komárom megyei végrehajtó bizottság és a bányaipari dolgozók szakszervezete központi vezetőségének a tagja. 80 óta egy lakótelep, 87 óta egy emléktábla, hát ebből se látszik sok, és egy szobor, és őrzi Tatabányán. Tehát míg volt kőszénbányászat a Tatabányai szénbányák kebelében, egy szocialista brigád is a nevét viselte a nagyegyházi bányaüzemben. Ugye itt is 81-83-ig volt szerencsém dolgozni. A Tatabányai szénbányászat 87. augusztus 14-én fejeződött be, a 12 per A aknából hozták felszínre az utolsó csilleszenet. És ismét egy idézet. Az a viharos erejű társadalmi változás az 90-es években lezajló rendszerváltás, amely annyi mindent megváltoztatott Magyarországon és Tatabányán is, politikai korlátokat és emlékműveket, szobrokat döntött, utca, tér és helységneveket törölt el, változatlanul hagyta Gál lakótelep elnevezést, egy új lakótelep, Gál István lakótelep még mindmáig Tatabányán, és az emlékművet sem érte sérelem. Ebből a tényből talán nem erőszakolt annak a következtetésnek a levonása, írja ezt Ravasz Éva, ő a múzeumnak a igazgatója, tehát ő ír Gál Istvánról egy könyvet. Tehát ebből a tényből talán nem erőszakolt annak a következtetésnek a levonása, hogy Gál István tröszt igazgatónak személyiségét és munkásságát halála után is tiszteletben tartja a város kollektív emlékezete. Már életében köztiszteletnek örvendés nagyhatalmú személyiség volt. Egy fanatikus ember képe rajzolódott ki a számomra rendelkezésre álló forrásokból, írja Ravasz Éva, egy szakmai fanatikus, akit igazából a politika, pénz, az üzlet dolgai csak annyiban érdekeltek, amennyiben azok a város és a tatabányai szénbányák a bányászat ügyét érintették. Olyan igazgató tudott lenni a Kádár korszak idején, aki a gazdaság logikáját követve megkísérelte a szocializmus keretei között az adott gazdaságpolitika kényszerpályáján, az irányítása alatt álló szocialista nagyvállalat termelésének mechanizmusába a piac lehetőségeit becsempészni. A tatabányai szénbányászatot tehát felvirágoztatta ugye Gál István, ő a Kozma utcai zsidó temetőben van eltemetve, ott van a sírja is. Visszatérve Komlóra. Engel Adolf 1903-ban bekövetkezett halála után, hogy a fia János Engel József vezette tovább a komlói szénbányákat. Tehát különböző cserék után megvásárolt ugye a magyar állam, majd 1946. októberétől a Magyar Állami Szénbányák RT-be olvadt be, és mivel kokszolható volt, ezért a Dunai Vasmű, ugye kokszén bázisaként kezdték el a fejlesztést több lépcsőben. Komló 1951. szeptember 2-án lett város, az akkori szóhasználattal élve nagy békeműveink egyike, az 5 éves terv városa. A komlói szénbányászati tröszt igazgatói 1953-ban lett Vas Zoltán. Vas vagy Weinberger Zoltán Pozsonyban született, 1903-ban egy vallását gyakorló zsidó családban. Slomo Zálmán Weinberger volt az eredeti neve, a nagyapja a margittai főrabbi volt, és a Ráv Ábrahám Jehuda Weinberger, margittai főrabbi fia volt, a Vas Zoltán nagyapja. Pozsonyban a helyi Jeszodéhá Tóra nevű héderben tanult, és később ugye Budapestre került. 16 évesen belépett a kommunisták magyarországi pártjába, és katona lett a Vörös Hadseregben. Majd a proletár diktatúra bukása után részt vett a kommunista ifjúsági mozgalom újjászervezésében. 1920-ban kommunista agitáció vágyával kizárták a budapesti Barcsai úti gimnáziumból, tehát ugye ide járt. Ezután Csehszlovákiába ment, majd 21-ben visszatért, újból letartóztatják, lázadás büntette miatt 15 évi fegyházra ítélték, de fiatalkora miatt 10 évre mérsékelték. 22-ben fogolycsere következtében a Szovjetunióba kerül, ahol érettségizett és egyetemet is elvégezte. 25-ben illegálisan visszatért Magyarországra, letartóztatják, 26-ban 8 évi fegyházra ítélték, 29-ben részt vett a Váci fegyházban, az éjségsztályban, és ezért összbüntetésül 13,5 évi fegyházra ítélték. 1940-ben szabadul, tehát azért 11 évet leült a Váci fegyházban az akkori időkben, az ugye nem hiszem, hogy az egészségére ugye jó hatással lett meg az egyéb dolgokra. Szóval 40-ben a 49-es, 48-as zászlókért cserébe újból kikerül a Szovjetunióba, 42-ben belép a Vörös Hadseregbe, a moszkvai Kossuth Rádió adásaiban is közreműködik, majd 44-ben visszajön Magyarországra a Vörös Hadserege, 45-ben Budapest polgármestere lett, majd utána színügy kormánybiztosa, 42-53 között országos terhivatal elnöke, és 53 februárjától lesz a Komlói Szénbányászati Tröszt igazgatója, de Komló ura, amin sokan mondták és írták róla. Tehát komlói tevékenység az úgynevezett vas korszakban konszolidálódik, a bányák helyzete meglévő összekötetésének köszönhetően kiemelten kezelték Komló ügyét, a bánya és a lakosság ellátása ugye akkoriban messze az átlag feletti volt, bár viszonylag rövid időt töltött Komló, mégis közismert és meghatározó, ugye több szempontból is vitatott személyisége ugye lett a városnak. Komlón 53-ban 2, 54-ben 4 bányaüzem termelt, 61-re ezek termelése megnégyszereződött a város lakosságával egyetemben. A mecseki szénmedence termelésének 47%-át a komlói bányaüzemek adták. A 60-as években, ugye amikor a szénhidrogének kiszorítják a szilárd energiahordozókat a piacról, akkor átalakul a helyzet, a 70-es években majd a szén hidrogének javára látszott eldőlni ez a bizonyos vetélkedés, és 89-től a rendszerváltás követően összeomlott a magyar szénpiac, 91-ben csődeljárás kezdeményezett a vállalat önmaga ellen, majd megkezdődött a mecseki szénbányák felszámolása. Zobák bányaüzem, a komlói bányák utolsó még működő aknája 2000. január 31-én fejezte be föld alatti termelőtevékenységét, és véget ért a szénbányászat a térségben. Ez az úgynevezett falézoló, tehát a falézoló, ahol a bányászokat beosztották műszakra. Én jártam is sokszor, tehát most nem régen csináltam ezt a fényképet. Hát minden romokban van. Itt ki van rakva, jó szerencsét. Ugye ez volt a bányász köszöntés. Lesöpörtem róla a törmeléket. Hát itt már nincs ablak, nincs semmi, csak a csupasz falak összetörve ugye minden. Tehát a komlói szénbányászatot ugye felvirágoztatta vas. És az utolsó kép, ez nem fordítva van, tehát alapból ugye fölfele lenne ez a kalapács, amikor a bányászat véget ér, akkor ez a szokás, hogy megfordítják. Tehát megfordítják ezt a két kalapácsot, ez a Ágoston téren van Pécsett a mecseki bányászok emlékműve, tehát ez jelzi, hogy véget ért ugye azonnal tájékon, de lassan már Magyarországon is a szénbányászat. Tehát a magyar szénbányászat elkezdői, további építői, kiteljesítői, felvirágoztatói között előkelő helyet foglaltak el, ugye visszatérve, úgy szóval élmunkásai voltak, a kónok, a grűnök, tehát a zsidónak született honfitársaink, tehát nélkülük más lett volna néhány faluváros, hát többségük, például Komló is, Tatabánya is most már rovásírásos helység névtáblával, legutóbb Dunújvárosnál láttam ezt, tehát jó, szóval is rendelkezik, tehát ugye kistérség, régió, és ez az ország, és ez talán nem vicc, talán látják már önök is, tehát a magyarországi közvélekedés természetesen nem látja ezt. lett, és nincsenek illúzióim, én megírtam ezt a kis könyvecskét a Kóna bányász címmel, amiből idéztem néhány dolgot, de ez nem lesz áttütő dolog, szóval ez fog szerepelni, nem tudom, a RTL fő hírei között, vagy nem, miért mondok én ilyen nevet, kereskedelmi tévék és a sajtóorgánumok címlapján nem ez fog szerepelni, de nekem jól esett, mert ténylegesen én 10 évet fiatal, most is fiatal vagyok, de akkor még fiatalabb voltam. Ugye érettségi után kalandvágya ember, fölültem a buszra is, elmentem dolgozni, és azért 10 évet lehúztam a magyarországi szénbányákba, tehát külszíni segédmunkásként kezdtem, a végén már ugye azért geológusként fejeztem be. Most pedig ugye itt vagyok az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetemen, és teológiával foglalkozom, és valahogy a geológia földtől a magasságokig. Ugye eljutott az ember, és ennyivel tartoztam, hogy ugye megírom a bányászat úgymond zsidó vonatkozású dolgait, hogy néhányan tudjuk. Hát most már azért többen vagyunk, és ez a lényeg. Jó, köszönöm, hogy meghallgattak.